Yep. Lazuljunk el, üljünk jól egyenesen, tudat tiszta, világos. Törzs, vállak, fej egyenes. Tudat nyitott, felszabadult. Nyugodtan lélegzünk, hasi légzéssel, felszabadultan. Engedjük el a magunkkal hozott gondolatmeneteket, eszméljünk fel a jelenben, érezzük a hely érzetét, a társaink és a meditáció testhelyzetünk érzetét. Érezzük, hogy itthon vagyunk önmagunknál, saját helyünkön, otthonunkban, testünkben. És hogy ez így, ahogy van, nagyon jó, nem lehet jobb. Tehát az öt erővel foglalkozunk ezzel kapcsolatban, felolvasok egy kis versét. Ez az öt erő köszöntése. Bölcsesség öt istennője. Tehát az öt erő, hát öt erőt úgy tiszteljük, mint a bölcsesség öt istennőjét. Ha nem hódolunk nektek, öt boszorkányá váltok. Ismerős, nem? Nem mindenki ismeri ezt föl, de vannak néhányan. Tehát ha nem hódolunk nektek, öt boszorkányá váltok, szenvedést és betegséget hoztok ránk. Mivel titeket el nem űzhetünk, sorsunk mindig rajtatok áll. Hát egyszerű emberi dolgokról van szó. Bölcsesség öt istennője, ha hódolunk nektek, öt jó tündérré változtok, boldogságot, egészséget hozván. Mivel tőletek el nem válhatunk, sorsunk tőletek függ. Tehát itt ugye szemléletváltásról van szó. Az öt erőt, amely mindenhol jelen van. Mindenhol. A környezetben, a testünkben, a tudatunkban. Az öt erőt, öt bölcsesség istennőként tiszteljük. Az minden jónak a forrása. Ha pedig nem tiszteljük őket, ja, hogy mondja, ha nem hódolunk nekik, nem tiszteljük őket, akkor ugyanez az öt erő, öt negatív erővé változik, öt boszorkánnyá változik, és szenvedés betegséget hoznak ránk. Hát ez a szenvedés és betegség forrás. És ez nem az öt erőtől függ, hanem a mi hozzáállásunktól. Mi hozzáállásunktól. Érthető ez? Van ehhez erről tapasztalatotok? Hogy a hozzáállás mennyit jelent? Itt kezdődik minden. Itt kezdődik minden. Itt kezdődik a belső ösvény. Ja? Fölfedezni azt, hogy minden a hozzáállásunktól függ. Ja? A nézőponttól függ minden. Ja? A nézőpontért pedig mi vagyunk felelősek. A nézőpontot senki nem erőlteti ránk. Illetve próbálják, hát manipulálnak bennünket, hogy ne. De nekünk megvan a szabadságunk ahhoz, hogy ráébredjünk, hogy a nézőpont kialakítása teljesen a mi hatáskörünk. Tehát ezen a ponton mi szabadok vagyunk. Szabadok lehetünk. Ja, szabadok lehetünk. Tehát a nézőpont, hogy mondjam, kiválasztása teljesen a mi szabadságunk. És ha mi negatív nézőpontot alakítunk ki, akkor minden rossz. Ha mi viszont pozitív nézőpontot alakítunk ki, akkor elkezdődik valami jó. Az az alapja annak, hogy valami jó kezdődjön. Tehát a világban a legelemibb, legalapvetőbb dolog az öt erő. A föld, a víz, a levegő, a tűz és a tér. Az öt erő. Mindenütt ott van. Igaz? Itt a föld, ja, itt a víz, itt a tűz, ugye, a tűz, ja, a lámpa, a tűz, a levegő, igaz? A tér, a környezetben. A testben ugyanúgy, igaz? A föld, az a csont, a hús, a szilárd elem a testünkben, ez a föld, a vér, folyékony, nyálkák, stb. A testnedvek, ez a víz, igaz? A testhő, az a tűz, a légzés, mozgás, mozgás, mozgékonyság, az a levegő, és a tér pedig egyrészt azt két módon szoktuk leírni, az egyik a testüregek, ja, testüregek, tehát ugye alapjában van orrüreg, szájüreg, stb. Hörgőkben ugye üregek vannak. De amellett ugye az erek is üregesek, és azon átfolyik a vér, igaz? Tehát a test tele van üregekkel, és az áramlások, a nedvek, stb. Azon keresztül áramlanak, igaz? Vagy akár a csontban üreg van, és abban van ugye a velő, igaz? Tehát az üregek ott vannak mindenütt, ez a tér, térerő a testben. De más szempontból a tudatot szoktuk, tudatot is szoktuk, tér, tehát a test, az élő testhez kapcsolódó tudatot is szoktuk térerőnek venni. Tehát a test üregei, illetve a tudat maga. Tehát ez az élő testben az öt erő. Igaz? Aztán ott van a tudatban nagyon sok szinten ott van az öt erő. A legmondjuk fontosabb számunkra az a öt érzelem. Az öt érzelem. Ja. És ez itt külön, kicsit különböző osztályozások vannak. Ugye általánosan mi azt az osztályozást követjük, hogy a föld erő az a büszkeség, gőg. Ja. A víz erő az a harag, gyűlölet. A tűz erő a vágy, ragaszkodás. A levegő erő az irigység, féltékenység. És a tér erő pedig a nem tudás. De vannak más osztályozások is, például ebben a versben majd folytatjuk az olvasását, itt egy kicsit másképp van. Ez ugye a tudat zavaros szintjén, a zavaros érzelmek szintjén megjelenő öt erő. Azután van a tudat tiszta szintjén, a tudat természetében megjelenő öt erő, amikor is a Föld a tudat gazdagságát jelenti. Mert ugye a Föld az termékeny, Földből nőnek ki a növények, virágok, fák, erdők, ugye, tehát végtelen burjánzásnak a forrása, az alapja a Föld, igaz? Tehát ez a tudat gazdagság, a termékenységének a termékenysége, ugye a Föld a tudatban. A víz a tudat folytonossága, tudat folytonossága. Ja? Folytonosság, ugye a vizet nem lehet elvágni. Ugye hiába vágjuk el a vizet, semmi nem lesz, ugye összeforr azonnal, igaz? Tehát nem lehet elvágni a vizet. Ugyanígy a tudatot sem lehet, tudat folytonosságát sem lehet elvágni, a tudat pillanatról pillanatra áramlik, igaz? És ez még a halállal sem ér véget, hanem a halál után is a tudat áram az folyik. Amikor elalszunk, a tudat áram folyik tovább, álmodunk, igaz? Álmodunk. És amikor meghalunk, a tudat áram folyik tovább, és aztán eljutunk lassan a következő testetöltésig, igaz? Reinkarnációig. Tehát a tudat folytonossága, elvághatatlan folytonosság, ez a vízerő a tudatban, a tudat természetében. A tűzerő a tudat világossága, értelem világossága, a intelligencia világossága, ez a tűzerő. A levegő erő a tudat mozgékonysága. A tudat egy pillanatra sem marad nyugton. Gondolatok jönnek. Ja, gondolatok. Érzelmek jönnek, gondolatok. Tudat állandóan változik, mint ahogy a vízen a hullámok. Vízen a hullámok, vagy a tengeren a hullámok. Sose sima a tenger, igaz? Vagy mint egy patak. Patak rohanó vize. Állandó mozgásban van. Ugyanígy van a tudat is. És végül a tér erő pedig a tudatban a tudat nyitottságát jelenti. A tudat határtalan, végtelen, mint a tér, nem lehet lehatárolni, nem lehet a tudat útját, nem lehet bekeretezni, nem lehet útját állni a tudatnak. Mert olyan, mint a tér, hogyha a térben építünk egy falat, hát a falon kívül ugyanúgy folytatódik a szél, sőt magában a falban is tér van, igaz? Tehát ugye azt mondjuk, térfogata van egy téglának, igaz? De nem lehet az, hogy csinálunk egy téglát, azzal a tudatot nem tudjuk, vagy a teret nem tudjuk kiküszöbölni azon a részen. Az ott van, a téglának van egy térfogata, igaz? Tehát a tér benne van a téglán. Tehát ugyanígy, tehát nem lehet a lehatárolni és hogy mondják, a tudatot sem, ugyanúgy a teret. Tehát ez a tér erő a tudatban. Ja? Tehát így ugye, aztán még nagyon sok, ugye a bölcsesség szintjén az öt erő megjelenik, mint az öt bölcsesség. Ja? Megjelenik, mint az öt Buddha család. Ja? Tehát az öt erő, az mindenütt jelen van, ez mondjuk így, hogy a legelemibb, legalapvetőbb öt alkotó eleme a világnak minden szinten. Tehát a legdurvábbtól, a legfinomabbig, a zavarostól, a tisztáig, mindenhol az öt erő van. És kizárólag a mi nézőpontunktól függ, hogy az öt erőből mit fogunk föl, mit veszünk ki. Ja. Tehát ha a tudatunk zavaros, akkor az öt erő, és az öt erőt ugye bántalmazzuk, igaz? Tehát nem hódolunk neki, sőt, bántjuk az öt erőt, akkor ellenünk fordulnak. Az öt erővel megbékélünk, ja, és a megbékélésnek aztán szintjei vannak, ugye? Lehet egy egyszerűbb, és lehet egy nagyszerűbb, ugye, megbékélés, tehát minél inkább fölfogjuk az öterő mélységét, erejét, gazdagságát, ugye, attól függően, ugye, az fog ránk hatni, az öterő olyan módon. Tehát az öterőben ugye az öt érzelmet látjuk, az öt zavaros érzelmet, az egy szint. De az öterőben látjuk a öt Buddha családot, vagy az öt bölcsességet, akkor az öterő ezen a módon hat mi ránk. Tehát erről szólna ez a vers. Tehát itt ugye alapvetően, hogyha nem hódolunk nektek, akkor öt boszorkány, tehát ártalmas, rossz erővé váltok, öt boszorkánnyá váltok. Ha viszont hódolunk nektek, akkor, és akkor szenvedés, betegséget hoztok ránk, hogyha pedig boldogság, ha hódolunk nektek, öt jó tündérré változtok, boldogságot, egészséget hozzánk. És ugye ami viszont az egésznek az alapja, hogy az öt erőtől nem lehet megszabadulni. Öt erő mindig van. Mindig van. Ja? Hát mindig az öt erőtől függünk. Mindig az öt erőtől függünk. Az öt erő mindig van. Az öt erőt nem lehet megszüntetni. Nem lehet megszüntetni. Ja? Viszont a nézőpontunktól függ, hogy az öt erő segít bennünket, vagy pedig árt nekünk. Ja? Most ugye a mai világban ugye a öt erővel nagyon durván bánunk. Igaz? Tehát, hogy elszennyezzük a környezetben is az öt erőt, a testünkben is, és a tudatunkban is. Durván szennyezzük az öt erőt. Ezért teli van a világ, kezd teljesen ellenünk fordulni. Betegek vagyunk, világ tele van háborúval, szennyezettséggel, méreggel, stb. Ja? Ugyanígy a testünk is. Testünk is. Mindenféle ócskaságot megeszünk, meg csinálunk, ja? A tudatunk ugyanígy. Mindenféle zűrzavarral tele van a tudatunk. Ja? Tehát nem hódolunk az öt erőnek, hanem szennyezzük az öt erőt. Ja? Ez egy nagyon fontos szemlélet. Nagyon fontos szemlélet. Tehát az öt erővel nincs probléma. A mi irányultságunkkal van. Mi mit látunk az öt erőben, mi mit kezdünk az öt erővel. Most ugye mai szóval az öt erőre mondhatjuk, hogy a természet. Igaz? A természet. Ja? Az öt erőt helyettesítjük a természettel. A természet öt eleme, vagy öt erője, ereje, öt ereje. Ja? A természet mindenütt ott van. A természet a környezetben is, természet van a testünk maga is, a természet, igaz? És a tudatunk is a természet. Ja, tehát ezt ugye mai szóhasználattal lehet így helyettesíteni, hogy nem azt mondjuk öt erő, hanem azt mondjuk, hogy a természet. De mostantól kezdve jobb, hogyha a természet helyett azt látjuk, hogy az öt erő. Ja? Öt erő. Ugye végezzük a meditációt az öt erőről, az erről szól. Kialakítani a megfelelő megközelítést az öt erő felé. Ja, azt a fajta megközelítést, azt a fajta hozzáállást a mi részünkről, hogy az öt erő gyógyulni tudjon. Az öt erő megtalálja a harmóniáját. Az öt erő ki tudja fejteni a elképesztő lehetőségeit, azokat a rejtett és általunk egyáltalán nem észlelt, föl nem fedezett, nem is sejtett, nem gyanított lehetőségeit, amely bennük rejlik. Ja. És ez végső soron a megvilágosodás. Amikor az öt erő az öt Buddhává változik, Buddha atyává és Buddha anyává változik az öt erő, akkor azt hívjuk úgy, hogy megvilágosodás. Ja. De ha azt mondjuk, hogy az öt, a bölcsesség öt istennőjévé változik az öt erő, az maga a megvilágosodás. Tehát ezért vezetjük be most ezt a gondolkodásmódot, hogy bár még nem világosodtunk meg, de már ugye akarjuk, és ezért tanítjuk magunkat arra, hogy az öt erőben az öt, a bölcsesség öt istennőjét lássuk. Ja? Most ez mit jelent ez, amit tudom, hogy itt vagyunk, ugye? azt jelenti, hogy a környezetben is, egymásban is, ja, mindenhol keresik a bölcsesség és öt istennőjét. Ja. Bölcsesség, öt istennő, mindenkiben benne van. Ja. Bennünk, bennetek, környezetben, mindenütt ott van az öt istennő. Ja? Ennek aztán vannak nagyon gyakorlati, egyszerű segédeszközei. Például ott vannak ezek a zászlók az oszlopokon. Ja? Látjuk, hogy hány színűek ezek a zászlók, ezek a függők, hány szín. Tessék? Hány szín? Meg lehet számolni. Egy, két, három, kilenc. Öt szín. Ez az öt szín azért van ott, és nem másért, csak is azért van ott. Ez az öt. Nem dekoráció. Az öt szín azért van ott, hogy ha ránézünk, akkor lássuk az öt istennőt. Az öt istennőt látjuk. Már is emlékszünk. Ó, itt az öt istennő. Ja? Itt voltak az öt szín, igaz? Sárga volt a föld, igaz? Fehér volt a víz, vörös volt a tűz, zöld volt a levegő, és kék volt a tér. Ott van, tessék, parancsolni, ott van. Ja? És akárhova nézünk, ott van az a függöny, hány szín van rajta, kék, sárga, piros, zöld, fehér. Micsoda véletlen, ja? Hát mindenhol, akárhova nézünk, tehát egy tibeti templom, ez nagyon-nagyon következetes és tudatosan alkalmazott dolog, hogy minél könnyebben, minél hétköznapi módon át tudjuk hidalni ezeket a nagyon nehezen átjárható dolgokat. Tehát a szemléletváltásra emlékeztessenek ezek a dolgok, hogy igen, hát ha leveszem azt a függőt róla, akkor ott egy oszlop van. Egy oszlop. Most az oszlopról nagyon nehezen jut eszünkbe az öt istennő, igaz? De hogyha rárakjuk ezt a függőt, akkor egyszer valaki elmondta, soha többet nem felejtjük el, igaz? Soha többet nem felejtjük el. Igaz? Nos, tehát akkor folytassuk a verset. És most egyenként az öt istennőnek a köszöntése következik. Az első. Oly türelmes vagy. Ha valaki maradni akar, nélküled nem maradhat. Ha valaki menni akar, nem lennél, menni sem tudna. Ha valaki ízlelni vagy tapintani szeretne, ha te nem lennél, nem tudna tapintani, és ízeket sem érezne. Bármit is cselekszünk, te mindig támaszunk vagy, türelmesen, panasz nélkül. Na, ez melyik erről lesz? Tesi? Így van. De mi, tudatlanok és hálátlanok, csak rajtad taposunk, s földnek hívunk téged. Ja? Tehát a földnek ennyi tulajdonság és vonatkozása van. Nézzük meg még egyszer. Oly türelmes vagy. A föld türelmet jelenti. Ja? Ha valaki maradni akar, nélküled nem maradhat. Ja? Ja, tehát föld nélkül az ember nem tud egy helyben maradni, igaz? Ha valaki menni akar, nem lennél, menni sem tudna. Föld nélkül nem tudunk menni. Ugye ismerjük a űrhajósok, akik a súlytalanság állapotában vannak, hát olyanok, mint a szerencsétlenek, igaz? Nem tudnak semmit. Kell egy valami, amivel magukat húzzák. Nem tudnak menni, nem tudnak maradni, mert nincs föld. Nincs gravitáció, igaz? Ha valaki ízlelni vagy tapintani szeretne, ha te nem lennél, nem tudna tapintani. Na, ez már egy következő lépés. Tudnélik, az ízlelés is a földdel kapcsolatos, és a tapintás is. Az ízlelés és a tapintás, ez a földdel kapcsolatos. Ja. Bármit cselekszünk, te mindig támaszunk, vagy türelmesen, panasz nélkül. Ja. Tehát ennyi minden módon jelen van a föld minőség bennünk, az életünkben, de mi ezzel nem törődünk, hanem egyszerűen taposunk rajtad, és úgy hívunk, hogy föld, pedig hát egy istennő vagy. Ja. Jó. Következő. Te olyan folytonos vagy, ha bárki meg akar tisztulni, te nélküled nem tisztulhat. Ha valaki szomját oltaná, nélküled szomjas marad. Ha valaki hallani akar, nélküled semmi hangot nem hallana. Bármit is cselekszünk, te mindig csobogsz és áramolsz fáradhatatlanul, panasz nélkül. Ez ugye a víz, egyértelmű, igaz? De mi, vágyakozó lények, mindig hálátlanok vagyunk, s víznek nevezve szerte locsogunk. Tehát itt megint érdekes csomó dolgot megtudunk. Az első, te oly folytonos vagy. Tehát a víz a folytonosságot képviseli a világunkban. Ugye erről beszéltünk a tudatban, ugye a folytonosságot jelenti. Ja? Ha bárki meg akar tisztulni, te nélküled nem tisztulhat. Tehát a víz a tisztálkodás, tisztulás eszköze, igaz? Tehát nehéz földdel tisztulni, igaz? A víz, tűzzel is nehéz tisztulni, ugye? Hogyha tűzzel kéne kezet mosni, akkor mindig piszkosak lennénk, igaz? Az ember nem tenné tűzből kezét, igaz? De tűzzel kéne zuhanyozni, vagy tűzben kéne fürödni, azt úgy hívják, hogy pokol, igaz? Tehát azt nem szívesen csinálnánk. Tehát a víz a tisztulásnak a közege, eszköze, igaz? A szomjúság ugyanígy, a szomjúság. A víz a szomjunkat eloltja. És a hallás. A víz a hallással kapcsolatos. Tehát ugye a föld az ízlelés és tapintás volt. A víz a hallás. Ja? Ja? Bármit is cselekszünk, te mindig csobogsz és áramolsz fáradhatatlanul, panasz nélkül. De mi vágyakozó lények. Ja? Tehát ebben a általában a víz és a harag van együtt. De van, mint mondtam, van más osztályozás is. Ebben az osztályozásban a vízhez tartozik a vágy. Hát általában ez a két osztályozás van, kicsi eltéréssel. Tehát a vízhez vagy a vágy, vagy pedig a harag kapcsolódik. Ja? Tehát ebben az esetben a vágy kapcsolódik. Tehát amikor a tudat teli van vággyal, akkor mi csinálunk? Akkor hálátlanok vagyunk, és víznek nevezve szerte locsolunk. Tehát a tudat tisztasága elvész, mert a vágy ugye elönt bennünket, akkor nem veszük, nem látjuk a vizet istennőnek, hanem a vizet egyszerűen közönséges víznek látjuk, és locsoljuk. Ja? Következő. Te oly világos vagy, ha valaki harcolni akar, nélküled harcban nem indulhatna. Ha valaki szeretni akar, nélküled szeretni sem tudna. Ha valaki látni akar, nélküled semmit sem látna. Bármit is cselekszünk, te mindig ragyogsz. Sosem homályosan, mindig fényesen. Na, ez melyik? Ez a tűz, igaz? Ez a tűz. Tehát az első a világosság, a tudatvilágossága, ugye beszéltünk róla. A harc, ugye a szenvedély, a harc és a szeretet szenvedélye, szerelem, szeretet szenvedélye, ez is a tűz, igaz? A látás a tűzzel kapcsolatos. Ja? És a ragyogás. De mi büszke lények, s hálátlanok. Tehát ebben az esetben a tűzzel kapcsolatos a büszkeség egyébként a vágy. Vágy vagy a büszkeség, tehát, mint mondtam, különböző hagyományok, ez különböző hagyományok vannak, amik különböző módon osztályoznak. Büszke lények, s hálátlanok, téged széttaposunk, eloltunk, és tűznek hívunk. Ja? Tehát amikor a tudat zavaros, akkor azt mondjuk, hogy tűz, amikor a tudat tiszta, akkor látjuk a tűzben az isteni erőt, az istennőt, a bölcsesség istennőjét. Következő. Te oly könnyed vagy. Ha valaki emelkedni vágyik, nélküled sosem lebegne. Ha valaki mozdulni szeretne, nélküled moccanása sem lenne. Ha valaki illatot érezne, nélküled semmit sem érezne. Bármit is teszünk, te mindig mozogsz, súlytalanul, panasz nélkül. Ja, ez a levegő, igaz? Levegő, szél. A szél és a levegő, mozgó levegő. Tehát az levegő, mint szél szokott általában megjelenni, ugye, mint mozgó levegő. Tehát az első a könnyedség. Könnyedség és a mozgás. Könnyedség és mozgás. Ja? Az illat a levegőhöz kapcsolódik. Ja? Az illat a levegőhöz kapcsolódik. És de mi irigy teremtményünk, te irigy, tehát itt az irigység, az egy általános, az mindig a levegőhöz van kapcsolva. Irigység, féltékenység, az a levegőhöz kapcsolódik. Ja? De mi irigy teremtmények, mit jelent ez? Azt jelenti, hogy amikor a tudatot elönti az irigység, tehát elveszti a tudat a tisztaságát, mert az irigység érzelme, ugye, uralkodik benne. Mindig hálátlanok, legyezünk téged, és levegőnek hívunk. Tehát egyszerű, közönséges levegőnek hívjuk, és elveszítjük a tiszta szemléletünket, a tiszta látásmódunkat, tehát nem látjuk bölcsesség istennőjének a levegőt, hanem egyszerű levegőnek, közönséges levegőnek. És ugye, amikor a közönséges levegőnek látjuk, akkor mindent szabad. Ugye, akkor szennyezzük a levegőt, mérgezzük, szennyezzük a levegőt. Nincs értéke, nincs valódi értéke. Igaz? Következő. Te oly nyitott vagy, ha bárki létezni akar, nélküled nem is létezhet. Ha bárki létezését már abba hagyná, ha te nem lennél, távozni sem tudna. Ha valaki a dolgokat és tudásukat akarja, nélküled semmit sem tudhatna. Bármit is teszünk, te mindig befogadsz tágasságoddal, panasz nélkül. Ja, ez a tér, igaz? A tér. Tehát a létezés a tér nélkül lehetetlen. A létezést abba hagyni se. Tehát a nem lét is a tér nélkül, a lét és a nem lét lehetetlen. Annyira alapvető a tér. Itt a tudatra kell gondolni, ugye. A lét és a nem lét, az gyakorlatilag a tudat két mozdulata. Lét és nem lét, a tudat két mozdulata. Ja. Tehát a tudat nyitottságából születik a lét is és a nem lét is. Ha valaki a dolgokat és tudásukat akarja, nélküled semmi sem tudhatna. Ja. De mi tudatlanok, s mindig hálátlanok, kiürítünk, s térnek hívunk. A tudatlanság, a nem tudás, az kapcsolódik a térhez. A nem tudás. Ja? Tehát amikor a nem tudás úrrá lesz a tudatban, ja, akkor a tudatot többé nem a bölcsesség Isten, vagy a teret nem a bölcsesség istennőjének látjuk, hanem annak csak a leszűkített, nyomorúságos vetületét, azt mondjuk tér. Ja. Tehát ez volt az öt istennő. Most egy általános megszólítás. Ti vagytok a mi cselédeink, kik soha semmit tőlünk nem kérnek. Tehát az öt erő folyamatosan szolgál bennünket, anélkül, hogy valamit kérnének, fizetséget kérnének. Fáradhatatlanul szolgálva minket, a közönségestől a fennkölt lényekig, betöltitek földi vágyainkat. Tehát minden lényt, akár nyomorúságos, hogy mondjam, szenvedő lényekről van szó, akár megvilágosultakról van szó, ja, mindenki a öt erőtől függ. Mindenki. Ezt már mondtam. Közönséges szenvedő lényekben az öt erő megjelenhet, mint szenvedés, mint betegség, ja? Betegség, mint mérgek, ja? Szenvedés különböző formái. A fennkölt lényekben, a buddhákban az öt erő megjelenik, mint az öt bölcsesség. A megvilágosodás öt bölcsessége. Ja? De mindenhol ott van az öt erő. Ti vagytok hatalmas királynőink, tehát az első az úr, ti vagytok a mi cselédeink, akik szolgálnak bennünket fizetség nélkül. Következő, ti vagytok a mi hatalmas királynőink, akik csábítással s kéjjel legyőztök minket, a közönségestől a fenkölt lényekig, mindenkit meghódítotok, s vágyakozóvá tesztek. Ja? Tehát szolgálnak bennünket, ugyanakkor uralnak bennünket, uralkodnak rajtunk. Tehát az öt erő az akárhogy vesszük, tehát szolgálnak is bennünket, és uralnak is bennünket. Ti vagytok a bölcsesség égjáró tündérei, varázstáncotokkal könnyedén vezettek bennünket, a közönségestől a fentkölt lényekig mindenkit a vágytalanság állapotába visztek. Ja. Ez pedig már a gyakorlásra vonatkozik. Gyakorlásra vonatkozik, tehát hogyha a bölcsesség égjáró tündéreivel kezdünk dolgozni meditációban, amit itt csinálunk, ugye ez már a bölcsesség öt tündére, öt égjáró tündére, ugye mert ugye az öt erő tiszta lényegiségét testesíti meg ez az öt geometriai forma, igaz? Ugye ez, meditációban ez benne van, igaz? Tehát az öt erő tiszta lényegiségét testesíti meg az öt geometriai forma, és ez ugye már az öt égjáró tündérnek a megnyilvánulása. Tehát amikor ti vagytok, amikor úgy látunk benneteket, mint a bölcsesség égjáró tündérei, akkor varázstáncotokkal könnyedén vezettek minket. Ez a maga a meditáció. Amikor meditálunk, megjelenítjük az öt erőt, végezzük a meditációt, ez maga az öt bölcsesség égjárónak, vagy bölcsesség istennőnek a varázstánca, maga a meditáció. És a közönségestől a fenkölt lényekig mindenkit a vágytalanság állapotába visztek. Ez a pedig maga a megvilágosult állapot. Ja? Hát erről szól röviden ez a meditáció. Jó? Érthető ez? És ha ezt így megértjük, ezt figyelmetekbe ajánlom ezt a kis könyvet, ja, itt van a legelején ez a vers, és hogy figyelmesen olvassátok, úgy, ahogy itt most elmondtam, tehát a különböző, a tudat különböző szintjei, azon kívül a öt érzék, ugye itt szerepel az öt érzék, ugye a látás, hallás és a többi, és a különböző tudati tulajdonságok, tehát ezeket kezdjük így megérteni, aztán erről nagyon sokat lehet tanulni, tehát ez egy tudomány, ami nagyon ki van fejtve, részletesen ki van fejtve, hogy a buddhista tudomány van. Lényeg az, hogy tehát ezen elindulunk, akkor az öt erő jelenlétét egyre inkább tapasztaljuk mindenben. Mindenben ránézünk egymásra, és látjuk az öt erőt. Belenézünk magunkba, és látjuk az öt erőt. Kinézünk a világba, és látjuk az öt erőt. És nem vakon megyünk, hogy dolgok, azok csésze, meg asztal, meg ilyen dolgok. Ja? Hanem, tehát nem bárgyú állatként élünk a világban, hanem intelligens, tudó emberekként. Ja? Látjuk, látunk dolgokat, rálátásunk van, érzékelünk dolgokat. Ja? A valóságot kezdjük érzékelni, és nem egyszerű manipulált, hogy hívják, birkaként élünk. Ugye? Mert az, hogy mi most minek látjuk a valóságot, az nem természetes. Az egy manipulációnak az eredménye, nagyrészt manipuláció. Egyrészt magunkat is manipuláljuk, de mások is manipulálnak bennünket. Ja? Hát az iskolában megtanulunk sok mindent, ugye? De már magunkkal is hozunk sok mindent az előző életünkből, ahol szintén manipuláltak bennünket, de mi magunk is manipuláltuk magunkat. Ugye a manipuláció fő módja a karma. A karma. Tehát, hogy mit cselekszünk, mit gondolunk, mit beszélünk, azzal manipuláljuk magunkat leginkább. És ennek tetejében még jön az, hogy mások is manipulálnak bennünket. Ja? De főként mi manipuláljuk magunkat. Azzal, hogy mit cselekszünk, mit gondolunk, mit beszélünk. Ja? Tehát ez egy nagyon manipulált valóság, hogy ugye amiről itt, amit itt a versben nagyon szépen el van mondva, nagyon egyszerűen, hogy amikor tudatlanok és hálátlanok vagyunk, amikor tudatlanság uralkodik bennünk, akkor a Földet egyszerűen Földnek hívjuk. Nem veszük észre, hogy az egy istennő. Ugyanígy, amikor a vágy uralkodik bennünk, tehát a vágy manipulál bennünket, ugye a vágyunk manipulál bennünket, akkor egyszerűen víznek látjuk a vizet, és nem látjuk benne a bölcsesség istennőt. És így tovább. Ja? Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Ja? Érthető ez? Érthető ez? És hogyha ezt kezdjük megérteni, akkor ezt visszük magunkkal az életünkbe, és minden megváltozik. És a világ az istennők, az öt istennő táncává válik. Ja? Mindenhol gyönyörű bölcsesség istennők táncolnak. Ja? Belül is, majd magunkban is, a természetben is, ja? Egymást is annak látjuk. Ja. Például, amikor az ember hazamegy, és akkor otthon történt valami rossz, az ember nem sejti, de belecsöppen egy parázs helyzetbe, ahol mindenki haragszik mindenkire, akkor az ember mit lát?
Az öt istennő.
Tessék?
Az öt istennő tánca.
Azt mondja, hogy azt látja, hogy itt a hát ez szerint hogy hívják szerint, ez szerint hát az osztályozás szerint ugye a harag, ja, harag, haragot látjuk, harag, de mi a harag? A harag?
A tűzisten.
Tessék?
A tűzisten. Ez szerint a tűzisten.
Igen, igen. De egyébként pedig a víz szokott a harag lenni, ja? Tehát a víz, csobog a víz, ugye? Hát úgy van ilyen, tehát én mondom, kétféle osztályozás van, van amikor a vágy a víz, van amikor a tűz, a vágy a víz, igen, van amikor pedig a harag a víz, igen. Tehát azt mondják, hogy a szenvedély tüze forralja a vágy vizét, szóval így is van, harag tüze forralja a vágy vizét, ilyen is van. Ez az egyik fajta, a másik pedig az, hogy a víz maga a harag, a zavaros víz, Ugye az a maga a harag, és a szenvedély, a vágy, az pedig a tűz. A vágy lángja lobog, és a víz, zavaros víz, harag, zavaros víze kavarog. Ja, így is szokták mondani. Tehát amikor hazamegyünk, akkor azt látjuk, hogy a tűz istennője, vagy a víz istennője ott táncol, kérem szépen, táncol. És akkor az egész kezelhetővé válik. Azonnal kezelhetővé válik. Ja? Egyébként, amikor hazamegyünk, és így ilyen helyzetbe beleesünk, hát nem, vagy akárhova megyünk, mindegy, akárhova megyünk, akkor ez magával ragad bennünket. Magával ragad. Ugye? Karmikusan, mert az emberben ugyanúgy elkezd lobogni ugyanaz a harag, de ilyen módon az ember észreveszi, és akkor józan marad. Józan marad, és látja, hogy itt tud. Itt csodálatos helyzet van, remek, gyönyörű dolog történik, az istennők táncolnak. Ja? Istennők táncolnak, gyönyörű dolog. Ja? Körülbelül úgy, mint a színházban, ugye, az ember színházban látja, ugye, hogy eljátsszák a nem tudom én akármit, ugye, egy szenvedélyes valamit, ugye, például megnézi az ember az Otellót a színházban, ugye, az másképp érinti, mint hogyha ugye otthon játszódik le ugyanaz. Igaz? Tehát nézőpontváltásról van szó, nézőpontváltás. Ja? Tehát rálátásunk van, ez nagyon fontos. Nagyon fontos, ha rálátásunk van, akkor megtartjuk a józanságunkat, a tiszta tudatot. Ha megvan a tiszta tudat, akkor nem ér minket szenvedés, mert akkor a valósággal vagyunk kapcsolatban. A tiszta tudat azt jelenti, hogy kapcsolatban vagyunk a valósággal, valóságot észleljük. A zavaros tudat, akkor elvesztettük a kapcsolatot a valósággal, Ja, és ott kezdődik a szenvedés. A szenvedés mindig annak az eredménye, hogy elvesztettük a kapcsolatot a valósággal. És a valóság az lehet akármilyen. Lehet hihetetlen szenvedélyes, meg őrült valóság. Ja? De a valósággal vagyunk kapcsolatban, az sosem szenvedés, az mindig öröm. Ha pedig elvesztjük a valóságot, valósággal a kapcsolatunkat, az mindig szenvedés. Ott kezdődik. Az az alapja a szenvedésnek. De mi ezt nem veszük észre? Nem értjük, mert a tudatunk képzetlen. A tudat képzetlen, akkor nem látjuk a különbséget, hogy mikor vagyunk kapcsolatban valóságos, mikor nem vagyunk kapcsolatban valóságban. Ja? Ez olyasmi, mint egy táncos, ugye? Valaki nem tanult táncolni, az csak önt az őrült kézé, csapkod össze-vissza a karjával, és azt mondja, jaj, de jó, táncolok, és nézzétek meg, és mindenki csak így. Mindenki látja, csak ő nem, ugye? És akkor ugye, össze-vissza rángatózik. És valaki táncolt, és kidolgozta ugye a mozgás kultúráját, az tudja, hogy ő tudja, hogy ő azt csinálja, és precízen mozog, igaz? Precízen, tudás van, minden mozdulatban, tudás van, meg kidolgozta. Sok-sok fáradtságos munkára kidolgozta, és tudja, hogy mit csinál. Ja? Tehát ugyanígy vagyunk a tudattal is. A tudatunkat ugyanígy ki lehet dolgozni, mint ahogy egy táncos kidolgozza ugye az ő mozgáskultúráját. A tudatnak is ki lehet dolgozni a mozgáskultúráját. És akkor tudjuk, képbe vagyunk, tudjuk, hogy kapcsolatban vagyunk a valósággal. De nincs kidolgozva, nincs meg ez a kultúránk, mert nem dolgoztunk vele, nem dolgoztuk ki a tudatnak a mozgáskultúráját, ugye akkor azt hiszik, hogy hol mi most spontának természetesek vagyunk, és közben törünk, zúzunk magunkban is, és magunk körül is, és csak fájdalmat is, és szenvedést okozunk. Anélkül, hogy mi ezt akarnánk, vagy tudnánk. Egyszerűen csak azért, mert olyanok vagyunk, mint egy elefánt a porcelánboltba. Ja? Az elef minden mozdulattal lesöpör egy polcot. Nem akarja, de egyszerűen annyira esetlen, nem odavaló. Ja? Nem odavaló. Egyet csap a farkával, és prutty! Fölborult egy polc, igaz? Hát itt erről van szó, és ehhez segít bennünket a meditáció. Amikor kapcsolatban vagyunk a valósággal, akkor az maga a boldogság, akkor még a betegség is boldogság. Úgy tűnik, mintha valaki beteg lenne, de nem beteg, mert boldog. Ja? Ezzel szemben, ha valaki nincs kapcsolatban a boldogság, akkor még az egészség is boldogtalanság. Hiába egészséges, meg fiatal, meg szép, meg gazdag valaki, öngyilkos lesz. Mert nincs kapcsolatban a boldogság. Jó? Vagy a valósággal. Nincs kapcsolatban a valósággal. Ti is látjátok, amit én? Hát az egy Buddha szobor van a kezét. Na, érthető ez? Van valakinek kérdése ezzel kapcsolatban? Mondani valója? Igen?
Először egy kérdés, hogy ezek után itt hallottam több mindent, hogy hogyan kell mondjuk előtenni a mélytest.
Igen.
Vagy ugye a tüzet ártanátnak, tehát hogy ez mindegy, vagy vagonnak, mert ugye több oldalon lehet széllel, hogy elfújjuk, lehet vízzel,
ezek összefüggenek. Hát ugye aki ilyen gyakorlatokkal foglalkozik, és ezen dolgozik már, akkor az nem fújja el a tüzet. Vagy például vannak emberek, akik tábortűzővel belepisélnek, és úgy oltják ezt. Ez betegséget, meg nagyon rossz dolgokat okoz. Ja? Ez nagyon durva dolgok. Tehát hogy a mécsest, azt legyezni szabad csak. Ellegyezzük. Nem fújjuk. Mert a lélegzetünk nekünk nem tiszta. Ja? Tehát a lélegzetünk, mi ettünk, mit tudom, fokhagymát, vagy akármit, tök mindegy, mit ettünk. Lényeg az, hogy nem tiszta. És az ugye a tiszta tüzet elszennyezi, ha ráfújunk, ezért legyezzük, ellegyezzük. Ja? Vagy kézzel, vagy darab papírral ellegyezzük. És így vagyunk mindennel. Ja? Tehát vigyázunk. Víz például a folyóban nem szabad bele vizelni. Ja? Ez egyébként hogy hívják, szerzetesi fogadalom is, nem szabad vízbe belepisilni. Bizonyos. Még élő növényre se szabad pisilni. Ja. Tehát sok minden ilyesmi van. Lényeg az, hogy ezek összefüggenek, így van. Így van. Így van. Tehát a dolgokat tisztán tartjuk. Földet, vizet, levegőt, tüzet. Ja. Ja. Ennek aztán mondom, különböző gyakorlatai is vannak, meg fokozatai vannak, de itt kezdünk ezzel dolgozni. Itt kezdünk ezzel már dolgozni. Ha ebbe a fajta szemléletbe belemegyünk, akkor ez már fontos, ezek már összefüggenek. De egymást is ugye így tekintjük, hogy a bölcsesség istennői vannak mindenkiben, tehát azt tiszteljük egymásban. Nem csak a tüzet, hogy akkor nem szabad, de közben egymást, nem tudom én, köpködjük meg, pofozzuk, akkor inkább fújjuk el a tüzet, de azt ne csináljuk. Ja? És nyilván a dolgok egymásra épülnek, ugye? Tehát amikor ezzel a szemlélettel dolgozunk, ennek már az alapja a bodhicitta. Ja? Tehát a tisztelet és szeretet mindenki felé. Igen?
Nem vagyunk könnyű ezek akkor, mert ha csak elmegyünk vécére, akkor saját testi mocskait is már vízzel öblítjük le.
Ja, igen. Persze, tudom, mert ez ilyen, nem tudunk mit csinálni, de legalább kint a természetben az ember ugye nem, hogy hívják, nem a folyóba pösöl, hanem odébb. Hát meg nem dobálunk bele, nem mérgeket, stb. Egyébként itthon is, tehát például ugye nagyon sok fölösleges mérget használunk a háztartásban. Igaz? Tehát tisztítószereket, meg elképesztő dolgokat. Tehát arra jó odafigyelni, hogy legalább mi, a mások nem, az az ő dolguk, de legalább mi ne bocsássunk egy csomó förtelmes mérget a vízbe, ugye? Ugyanígy az evésnél, ne együnk egy csomó förtelmes mérget. Ja? És aztán persze ott vannak a gondolatok, ugye? Ne gondoljunk egy csomó förtelmes mérget. De ezek összefüggenek, ugye? Tehát a szeretetteljes gondolkodás, élet, és ugye a tisztelet a környezet felé, tisztelet egymás felé, tisztelet a saját testünk felé, ezek mind összefüggenek. Ja. Ja. Például ugye a cigi, az egy nagyon rossz dolog. Kábítószer nagyon rossz dolog. Ja. Hát vannak kiemelt dolgok, ugye? Vannak kiemelt dolgok, amivel kezdjük. De hát ugye a ciginél még rosszabb az ölés. Ja? De hát az első, amivel kezdeni kell. A nem ártás, a nem ölés. Nem ártás, nem. Azzal kell kezdeni. Ugye? Azok a legsúlyosabb dolgok. Mert hogyha az ember nem cigizik, de közben ugye bérgyilkos, ugye, akkor legalább valami erénye van, mondjuk így, ja? Ja? Tehát inkább cigizzünk, de ne bántsunk másokat, igaz? Aztán majd később lefogunk a cigiről is. Ja. Tiszta életű bérgyilkos. Vegetáriánus, nem cigizik, nem használ kábítószert. Ja? Mindezt azért, hogy nagyon effektíven tudjon ölni. Mindig józan, mindig kiegyensúlyozott, mindig meditál, meditál. Meditál, hogy a tudata fókuszban legyen. Ja? Mindig a jelenben van, és ezért nagyon hatékonyan tud ölni. Ja? Már van ilyen? Van ilyen. Hát a nem ártás az alap mindig, a nem ártás. A nem ártás. Annak ugye az első lépése az, hogy nem ölni, a második ugye nem lopni. Tehát nem okozni szenvedést különböző módokon. Testi, szóbeli, illetve gondolati módokon. Jó? Még valakinek van mondani valója? Igen?
Melyik a buddáknak a sorrendje itt? Mert ugye a színek szerint még valahogy tudnám hozzárendelni, de hogy itt más színt használunk a térnél, szóval itt is van valami kicsit hagyományonként eltér.
Van ilyen, hogy a térre fehéret használnak, és a vízre kéket. Tehát általában a színekben ez a kettő, ami helyet tud cserélni. Ugye a tűz mindig
a
piros.
A budák is helyet cserélnek hozzárendelt?
Igen, igen, persze.
Uh-huh. Ez akkor
ja nem, dehogy is. Hát akkor a Vajracsána, ő mindig a térhez marad, de akkor ő van, amikor fehér, van, amikor kék.
Ja, értem.
Így van. Uh-huh. Ja. Van, amikor fehér, van, amikor kék. Tehát ez a kettő szokott itt színben helyet
igen,
cserélni.
Ez marad ugyanaz.
Tessék?
Többi az egyértelmű, az akkor marad ugyanaz.
A föld az ugye sárga, a levegő a zöld, a tűz az vörös, de a fehér és a kék az néha helyet cserél. Uh-huh. Ja.
Köszönöm.
Ja. De a vajra, ugye vajra, az marad mindig a vízzel marad a vajra, tehát a vajra család a víz. Csak az lehet fehér vagy kék. Ja. És a Buddha család pedig a Vajracsána családja, az pedig mindig a tér. Az a tér, de az is lehet fehér vagy kék. Ja.
A halottas könyvben úgy van, hogy a kék és fehér színű, a másik pedig fehér színű és kék fény.
Ja, igen. Vannak különböző hagyományok, kicsit különböző hagyományok vannak. Tehát itt a vannak kicsit különböző eltérő hagyományok. De ugye például az Omani Peme Hung mantra színei is, az is megint más színűek. Ott, az teljesen más. Ugye, mert ott például a gőg a fehér, az Istenek világa az a fehér, az Om. A Má az a zöld, az rendben van, a Ni az sárga, az sincs rendben, ugye. Ezek szerint, tehát mondom, különböző osztályok vannak, hát ez már három osztály. Ezzel nem kell fönnök adni, mert ezek mind külön hagyományok, önmagában mind hagyomány teljes, de a hagyományok között vannak ilyen részleges eltérések. Vannak, tehát ezzel nem kell foglalkozni. Ez nincs jelent. Ezt tudni kell, hogy van ilyen, és nem kell fönnök adni rajta. Egyébként van-e egy másik ilyen kis könyvünk, aminek a címe Belső ragyogás, ha jól emlékszem, ami a csendrezi meditációhoz fűzött magyarázat a 15. karmapa által. Annak a végén is vannak nagyon jó ehhez kapcsolódó magyarázatok, hogy a bodhiszattvák és a többi hogyan kapcsolódnak az öt családhoz. Azt is érdemes olvasgatni. És persze hát a halottas könyvet, ott is erről szól van, az öt Buddha családról és annak a különböző vonzatairól. Jó, akkor mindenki boldog és elégedett. Akkor most gondoljunk vissza a mai napra. Boldogan, örömmel, hogy akárha csak itt voltunk és hallgattuk a tanítást, részt vettünk a meditáción, akkor is egy nagyon jó munkát végeztünk el, mert a tudatunkból felszabadítottunk mérhetetlen sok jó tulajdonságot, jó energiát, szeretet energiát, bölcsesség energiát, együttérzés energiát. Ez az energia valóban felszabadult, ez van, ez itt van, és ezt az energiát most megosztjuk az összes lénnyel. Odaadjuk, felajánljuk az összes lénynek. Ezáltal legyen béke és boldogság az egész világon, szűnjenek meg a háború, betegségek, szenvedések, és az összes lény ezáltal legyen képes fejlődni és elérni a tökéletes megvilágosodást. És még egyszer, tehát ezt a könyvet a figyelmetekbe ajánlom, és olvasgassátok ezt a kis verset, ezt érdemes, ha akarjátok, minden nap elolvassátok. Tehát ez egy dharma gyakorlás, hogyha ezt a verset, ezt egy megvilágosult mester írta, Tinden Orbu Rinpoche írta ezt a verset, és ezt vegyétek úgy, hogy ez olyan, mint egy kutya szöveg, tehát mint egy meditáció szöveg, és ezt érdemes, ha úgy érzitek, ha tényleg mondjuk megmozdít, megérint benneteket, akár minden nap el lehet olvasni, beiktatni a gyakorlásba. Vagy ha ezt a meditációt végzitek, ha ezzel kapcsolatban is ezt el lehet mondani, ezt a verset, ahogy tetszik, előtte inspirációnak, vagy utána. Ja, meditáció előtt, meditáció után el lehet mondani ezt a verset. Jó? És a meditáció végén mindig felajánljuk az érdemeket, úgy, mint most. Jó, akkor köszönöm a mai nap eddigi részét, és akkor talán tudjátok, hogy holnap este 6 órakor a Dugmo Gyal, a tibeti Dákini, aki itt van most Taron, és egy meditáció elvonulást vezet, itt lesz a 6 órakor holnap, és a lá energiáról fog beszélni. A lá energiát nyugaton nem nagyon ismerjük, de egy nagyon fontos dolog. Egyfajta, egyrészt ugye a tudathoz tartozó energia, tehát egy eszenciális energia, amit mindenünket befolyásol. Másrészt pedig ennek van egy bioritmusa, egy havi bioritmusa, ami a testünkben, tehát testünkben körbejár ez az energia, és annak az ismerete is fontos. Amellett ő nem csak beszélni fog erről, hanem gyakorlatokat is mutat majd, hogy hogyan lehet ezzel az energiával dolgozni. Tehát figyelmetekbe ajánlom. Jó? Aztán pedig kedden, ez van hétfőn, kedden pedig jönnek lámák már. Jön 4 láma, akik itt maradnak egészen vasárnapig, kettől vasárnapig. Itt lesznek kettől péntekig. A programot azt megnézhetjük, például Gyógyító Buddha meghatalmazás lesz kedden este, és utána szerdán és csütörtökön Gyógyító Buddha meditáció, tanítás és gyakorlás, tehát egy rövid elvonulás itt este 6-kor, kedden, szerdán és csütörtökön. Előtte megkapjuk hozzá a meghatalmazást kedden, szerdán csütörtökön lesz egy közös gyakorlás. Péntek este itt lesz egy Namgyelma meghatalmazás, a Namgyelma az tárának egy hosszú élet aspektusa, ja, amit még nem kaptunk, de a tára meditáció elején ott van a hozzávaló szöveg. Namgyelma meghatalmazást kapunk, és utána pedig szombat-vasárnap Taron leszünk. Taron, a lámák, ott is meghatalmazásokat kapunk, illetve karmapaksi meghatalmazás, nem, bocsánat, azt Börögyenzelin Pocsétől kapjuk, ott is vörös csenrézi meghatalmazást kapunk, akkor hozzá kapcsolódó szertartást fognak végezni, aminek a fő célzata gyógyítás, ja, illetve a holtak megsegítése. Tehát gondoljatok erre is, hogy most itt egy nagyon jó alkalom van, amikor a lámák kifejezetten ilyen szertartást fognak elvégezni, hát aki például valaki önmaga, vagy pedig másokat akar, ugye a gyógyulásáért akar imát mondatni, illetve meditációt, szertartást végeztetni, az egy nagyon jó alkalom erre, illetve a holtaknak a szerencsés újjászületéséért is, tehát hozzátok el a neveket, stb. Tehát ez a vörös csenrézi, ez kifejezetten erre való, úgyhogy erre figyeljetek. Egyébként erről is van szöveg fönn a Facebookon is, meg a honlapon is, tehát nézzetek utána egy kicsit, hogy ez pontosan részletesen hogy működik, ha érdekel benneteket. És szólhatok másoknak is, nem buddhistáknak is, azok is részt vehetnek, illetve elhozhatják attól a nevüket, vagy el lehet küldeni a nevüket, erről a részletek mind fönn vannak a honlapon, illetve a Facebookon. Jó? Nézzetek utána. És utána pedig rákövetkező héten pedig jön Berütyenzi Rinpoche, aki hétfőn Taron lesz, kedden szerdán pedig itt. Ja? Tehát ennek is nézzetek utána.
Köszönjük szépen a tanítást.
Tehát most egy nagyon komoly, sűrű program következik ezzel a tegnapi nappal elindult. Ja? Elindult a kocsi. Ja? Holnap este, és utána minden nap. A következő, a lámák elmennek azt hiszem vasárnap, igen, és hogy nem ismer, ők kedden mennek el, és utána rögtön jön Berütyenzi Rinpoche Tarra, és utána ide. Jó? Itt lodzsongot fog tanítani és meditációt vezetni, Taron pedig a karmapaksi meghatalmazást adja, a második karmapa meghatalmazását. Úgyhogy remélem, hogy sokszor találkozunk most ezzel az idő alatt.